भजनि कुत्र ओ युथस अमान्ययुष्र उद्वचस लङ्ग मनयुत्र आमन्
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Haussmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenekelőtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új TERSZA vezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. A hulladékgazdálkodási konceszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormány Nelsztolnok önkormányzata a Mohu-MOL hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere. Nem hagyjuk, hogy egy neres cég a Mohu tönkretegye a szolnoki hulladékgazdálkodást, márpedig a MOL tulajdonában álló cég erre készül, közölte Györfi Mihály videójában. Itt a Fidesz maffia újabb szemete csontváza. A Fidesz kormány évi 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a Mohu javára, úgyhogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap. A NER legrosszabb arcaként tették ezt úgy, hogy ezen felül még évi több 10 milliárd forint kompenzációt is kellett fizetni a Mohunak, mondta. Eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei Csemülnél, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. A tűz a 11. dűlőben, a Jáger út közelében, egy nyárfa erdőben keletkezett. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfa pihe és az aljnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, a lángokat a ceglédi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Dolina völgye mikrotérségi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltották el. A tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat, közölte a katasztrófa védelem. Kína a nemzetközi közösséggel együttműködve továbbra is támogatni kívánja a közel-keleti béketárgyalásokat, valamint konstruktív szerepet kíván játszani a térség tartós békéjének megteremtésében, közölte a kínai külügyi TERSZA szóvivője az iráni helyzettel kapcsolatban. A szóvivő elmondta, hogy Kína az iráni konfliktus kezdete óta a harcok lezárását és a békehelyreállítását szorgalmazza. Hozzátette, hogy Xi Jinping kínai elnök korábban 4 pontos javaslatot tett a közel-kelet békéjének és stabilitásának előmozdítására. Emellett Kína és Pakisztán közösen 5 pontos kezdeményezést dolgozott ki a Perzsa-öböl térségének stabilizálására, hangsúlyozta a szóvivő. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytatjuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadásának bemutatását, amit a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Római Katolikus templomban tartott meg. Elsőként Szedmák Zoltán atyának, a miskolci Mindszenti plébánia káplányának szentbeszédét hallgathatják meg, amelyet a Szent Flórián ünnepi búcsú mondott el. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Krisztusban, kedves testvérek! 2 olvasmányt kiemelnék a 3-ból. Az első, az a Szent Lecke, a második pedig maga az evangélium, amit az imént hallottunk. Mert a jelenések könyvében arról van szó, hogy majd mi lesz? Mi lesz a dolgoknak a vége? És hogyan érkezik célba az egyház? Hogyan nyeri el a mennyei atyának a jutalmát? És ezzel szemben az evangéliumban pedig nincsen másról szó, mint az egyház elindulásának előkészítéséről. Egy figyelemfelhívásról, hogy jól vigyázzatok, keresztények, mert hogyha vállaljátok ezt a küldetést, vállaljátok Jézus Krisztusnak a követését, akkor nagyon sok esetben megütköztök majd a világgal, vagy mindazokkal, akik a világ szerint élnek, sőt még adott esetben a saját családtagokkal is, akik nem követik Krisztust és nem hallják meg Krisztust. Jézus Krisztus, ahogy haladunk előre az időbe a szenvedése felé, tudatosan előkészíti az ő tanítványainak a szívét, hogy ne érje őket nagy meglepetés, hogy nem az lesz, amit talán ők gondolnának, hogy hallanak csodálatos üzenetet, az evangélium jó hírét, a föltámadást, és akkor mindenki újongani fog, mert lesz, aki nem újong. Az nem újong, aki rájön arra, hogy megtérésre van szüksége, de mégsem indul el ezen az úton. És ezt a két olvasmányt egy olyan szent veszi közre, akinek ez a kettő közel volt egymáshoz. Mert keresztényként üldözés áldozata lett, de rögtön részesült a mennyei egyháznak a javaiban, annak az egyháznak a javaiban, amelyről a Szent Leckében hallottunk, ahol üdvrivalgás van, vagy az egyik szakaszban a Jelenések könyvében, amikor János betekintést nyer és kérdezi ott az egyik vént a 24 közül, hogy kik ezek, és ő azt válaszolja, ezek a nagy szorongatatásból jöttek, és ruhájukat a bárány vérében hófehérre mosták. Kezükben pedig pálmaágat lengetnek, hiszen a pálma a mi győzelmünknek a jelképe, és a vértanúk győzelmének jelképe. Itt van előttünk Szent Flórián alakja, aki vízbe dobva lett a tűzoltóknak a védőszentje. Éppen ezért az ő életét nézve két anyagi elem kerül terítékre. A víz és a tűz. Erről szeretnék néhány gondolatot megosztani. Mert mind a kettő nagyon fontos, és hihetetlen nagy a kapcsolata a kettőnek a hitünkben. A kettő között, mármint az olvasmány és az evangélium között, a Jelenések könyve és a Jézusi egyház előkészítése között tűz van. Olyan tűz, amelyet a víz, érdekes módon a víz gyújtott meg bennünk. Miről is van itt szó? A tűz az lángol. És éppen így kell a tanítványoknak minden szorongattatás ellenére, mint a tűz, lángolnia. Ezt a tüzet a keresztség vizében nyerjük el mindannyian, mert amikor lemosódik rólunk az ősbűnnek az átka, akkor nyerjük el a hitnek a tüzét, a Krisztusért való életet, amely lángol bennünk, lángol Krisztusért, az emberekért, és lángol az egyházért. És a tűzzel számtalan esetben találkozunk az Istennek az igéjében, rögtön eszünkbe juthat Mózes égő csipkebokra. A bokor, amely lángol, amely tűzben van, de mégsem ég el. Ezért nagyon fontos ez a kép, hiszen valahogy ez is előkészíti az egyházat. Mert az egyháznak, ahogy a csipkebokornak lángolnia kell, mert általa és belőle akar megszólalni az élő Isten. A tűz képével úgy is találkozunk, mint ami megolvasztja az aranyat és az ezüstöt, és megtisztítja. A keresztségben kapott tűz az, amely képessé teszi az egyházat arra, hogy tagjaiban állandóan megújuljon, alakuljon, formálódjon, állandóan megtisztuljon, és tagjaiban egyre inkább nemesebb legyen. Akkor eszembe jut az Ószövetség és a tűz kapcsolatát illetően Izajásnak a története, Izajás 6. fejezete, ahol az ő meghívásáról van szó. És amikor Izajásnak eszébe jut, hogy ő mennyire méltatlan az ő hivatására, arra, hogy az Isten üzenetét prófétaként a világba vigye, akkor azt látja, hogy az Úrnak az angyala egy tüzes parazsat vesz el az oltáról, megérinti vele Izajásnak az ajkát, és azt mondja az angyal, hogy mivel ez illeti ajkadat, elvétetik a te gonoszságod, és bocsánatot nyernek bűneid. Ugyanakkor, testvérek, még az a kép is eszembe jut, amit nagyon sokszor imádkozik az egyház a reggeli dicséretben, általában vasárnap kerül elő ez a nagyon hosszú zsoltár, amit úgy hívunk, hogy a három ifjúnak, Hananyának, Azarjának és Misaelnek a hála éneke, akiket A babiloni király tüzes kemencébe dobott, de ők a kemencében nem megégtek, hanem a kemencében táncoltak, és mindenki csodájára járt, hogy az Isten ebből a tűzből kimentette őket. Jézus Krisztusnak a szava is eszembe jut, aki egyértelműen megfogalmazza, hogy tüzet hoztam a földre, és ez a tűz csak később válik láthatóvá. Ez a tűz, ez pünkösnek a tüze. Azoknak a lángnyelveknek a tüze, amelyik mindegyike leereszkedik az apostolokra, akikből korábban egy félénk, egy visszahúzódó, egy megijedt apostolokból egy egészen hősies, bátor, az egyházért küzdő és Krisztus tanítását a világ végéig elvivő apostolok lesznek. Mert a tűz ezt teszi bennük. Ezért jó, hogy ég bennünk ez a tűz, ezért jó, hogy a bérmálásban, személyes pünkösdünkben mindannyian vettük ezt a lelket, amely lángol és eleven bennünk. Ezt a tüzet a víz, a keresztségnek a vize gyújtotta meg tehát bennünk. Mi az, ami táplálja ezt a tüzet? Ezt a tüzet táplálja maga az eukarisztia. Lehet, hogy néhányan találkoztatok itt a képpel az interneten, a Facebookon, hogy persze lehet arról vitatkozni, ez most tényleg így volt, vagy nem, nem is ez a lényeg. Meg ez nem olyan módon ad hozzá, vagy veszel a hitünkből, hogy egy kép jelent meg az interneten, hogy egy pap éppen az eukarisztiát emeli föl a paténán, és amikor megcsinálták ezt a fényképet, és utána ránéztek, azt látták, hogy az eukarisztia ezen a paténán lángol, és lángnyelvek jelentek meg benne és rajta. És hogy most az ember dolga, hogy ezt elhiszi vagy nem hiszi, mert ahogy mondtam, ez a hitünkhez nem ad hozzá olyan értelemben, de nem is vesz el, de mindenképpen egy jó megerősítés arra, hogy valóban, amikor veszed az eukarisztiát, akkor ezt a tüzet veszed. És eszembe jut a görögkatolikus liturgiának a szövege, a görögkatolikus liturgián, amikor áldoztat a pap, és adja az eukarisztiát a két szín alatti áldozási módon, akkor azt mondja, azt imádkozza közben, amit az Izajásnak mondott az angyal, hogy íme, mivel ez illeti ajkaidat, elvétetik gonoszságod, és bocsánatot nyernek bűneid. Testvérek, azért vagyunk itt az eukarisztia ünneplésekor minden vasárnap, mert ezt a tüzet akarjuk venni az eukarisztiában. És sokszor mondják talán emberek, hogy elmegyek a templomba, hogy kicsit megnyugodjak. Ez nem jó. Nem megnyugodni jövünk ide. Nem, mert hogyha megnyugszunk, abba benne van az is, hogy hallunk olyan valamit, ami mondjam így minket igazol, és azt gondoljuk, hogy jó az az életünk úgy, ahogy van. De nem erről szól a vasárnap. Azért jövünk, hogy tüzet vegyünk. Azért jövünk, hogy hazamenve lángoljunk. Lángoljon bennünk elevenen az élő hit, és a Krisztussal való találkozás tükröződjön rajtunk és bennünk. Ezért fontos a tűz. És testvérek, amiket felsoroltam, csak ezek. A minket és az általunk az egyházat megerősítő, megújító és megtisztító tüzek biztonságosak. Csak ezek azok a tüzek, amelyeket táplálni kell, mert ezek minket táplálnak. Eszembe jut Szent Bernátnak a mondása, aki azt mondja, hogy lángolj és világíts, de csak lángolni kevés, csak világítani hívságos semmiség, lángolni és világítani. Ez maga a tökéletesség. És ahogy az elején fölvezettem, nem csak a tűzről kell beszélnünk, hanem a vízről, mert a víz az a hely, ahol Flórián is, meg mi is a keresztségben megtisztultunk, és a víz az a hely, ahol ez a Szent Flórián elnyerte a vértanúságnak a koszorúját. Bennünk a tűz a víz által születik. A lelki életünk a víz által indul el, mint ahogy az élet a víz által indul el, hiszen amikor felütjük a szentírásunkat, rögtön ezzel találjuk szembe magunkat. A föld kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ahogy a tűznek, úgy a víznek is van pusztító ereje. Láttuk ezt Noé történetében. De Noé történetében nem csak úgy tekintünk a vízre, mint pusztító erő, hanem mint megtisztító elem. De ha tovább megyünk, ott van Mózesnek a története, ahol Izrael, Isten népe, szintén víz által menekült meg. És ez előre vetíti mindannyiunknak a keresztségét. Mert a vörös tenger, ahogy ketté vált, és Izrael fiai száraz lábbal átkeltek rajta, úgy vezet ki bennünket az Isten, mindannyiunkat a bárány vérén át, a halálból, Egyiptomból, saját bűneink, rossz szokásaink Egyiptomából, és vezet bennünket a szabadság, vagyis Kánaán földje felé. Eszembe jut Ezekiel, és a templom küszöbe alóli víz, és ahogy leírja a Szentírás, hogy ez a víz, akikhez elért, azok újonganak és örvendeznek. És ott van a Jordán, ahogy Krisztus belemerül a Jordánba, teljesen a teste alámerül, mint ahogy az emberi test alámerül a földbe és a sírba, amikor meghal, és ahogy Krisztus feljön a vízből, mint egy új ember, úgy fog majd az Isten bennünket is újjá alkotni, újjá teremteni, amikor kiszólít a sírból és életre támaszt. A keresztségben belemerülünk Krisztusnak a halálába, és megkapjuk Krisztusnak az életét. A víznek tehát a mi szemünkben nem pusztító, hanem megszentelő ereje van. Testvérek, mindannyian kétszer halunk meg, és kétszer születünk meg itt a földi életben. Először megszületünk az életbe, de az áteredő bűn miatt bizonyos értelemben még halottak vagyunk. De utána a keresztségben újjászületünk a víz által, és egy az egyben vele párhuzamosan meg is halunk benne, mert meghal bennünk a régi Ádám, meghal bennünk a bűnös ember. És még nem egyszer tényleg eltávozunk. És az eltávozásunk után jön a tisztulás, ahol az Isten megtisztítja lelkünket, hogy magához tudjon emelni minket. Így tekintünk a vértanúkra, akik meghalnak ennek a világnak, meghalnak testben, és egyből megszületnek a szentek közé. Krisztus vére megmenti őket. Krisztus vére, miként megmentette a zsidókat Egyiptomban, Krisztusnak a vére úgy ment meg bennünket. Ahogy a bárány vérét ontották és fölkenték az ajtófélfára, mint egy jeleként annak, hogy ők Isten választott népe, úgy ment meg majd az új szövetségben bennünket Krisztusnak, az egyetlen tiszta és hibátlan báránynak a vére. Ezért becsüljük nagyon a vértanúinkat, mint olyanokat, akik az önfeláldozás legmagasabb fokáig követték Krisztust. A vértanúk emlékezete tehát él nemzedékről nemzedékre. Sok vértanút ismerünk, köztük a ma ünnepelt Flóriánt is, de sokan vannak, akik csendben válnak vértanúkká, a néma vértanúk, akikről a hírek nem szólnak, akiknek a nevét talán nem tudjuk, de az Úristen megemlékezik róluk, és közben járóként állítja őket a szentek közé. És ha megkérdeznéd, hogy miben áll az egyháznak a megújulása, az új életre való fölkelése, akkor azt mondanám, hogy a vértanúkban. Nem azokban újul meg és válik az egyház egyre nagyobbá, akik a világnak próbálnak a kedvére tenni, és cserében feladják még az igaz tanítást is. Ennek is megvannak a nyomai ma, és ennek is megvannak a kísértései. Nem azokban, akik magukat sztárolják, és közben elfelejtik a lényeget. Mert ilyennel is találkozunk. Nem azokban a híres sztárokban, ezt is lehet idézőjelbe tenni, akik, mondjam így, betérnek egyszer-egyszer egy misére, vagy szentségimádása, és az egyház néha így talán tévesen fölkapja őket, és talán azt érezheti, hogy el kellene ájulnunk most ettől. Egyáltalán nem. Mert az ember változik. Az embernek jöhetnek fordulatai. Krisztus az, aki állandó és aki nem változik, és a vértanúk, akiknek hősiessége nem változik, és akinek érdemeit senki sem vonhatja kétségbe. A vértanúk tehát nagyon fontosak számunkra. A vértanúkban kell felfedezni azt, hogy ők az igazságért haltak meg, és az igazság pedig számunkra maga Jézus Krisztus. Ők különleges pártfogói mindenkorok egyházának, mint olyanok, akik áldozatból közbenjárókká váltak. Testvérek, ezen a mai ünnepen ezért kiáltunk fel, Szent Flóriához, ezért emlékezünk meg róla, amikor összejövünk, hogy ünnepeljük az eukarisztiát, a Mesternek az áldozatát, és kérjük Szent Flóriánt, Szent Flórián, könyörögj érettünk az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, nevelés kutatónak gondolatait hallgathatják.
Ha kisbabád vagyok, érints meg. Szükségem van az érintésedre úgy, ahogy talán sose képzeled. Ne csak mosdass, pelenkázz és etess. Ringass el, puszíj meg és simogass. Ha gyermeked vagyok, érints meg. Akkor is, ha dacos vagyok, vagy elutasítalak. Ne add fel, keress új utakat, hogy közel kerüljünk egymáshoz. Ha kamasz fiad vagyok, érints meg. Ne hidd, hogy nem kell éreznem, hogy törődsz velem, csak azért, mert már majdnem felnőttem. Szükségem van a hangodra, a karodra. A bennem élő gyermek érted kiált. Ha barátod vagyok, érints meg. Semmi nem mutatja jobban a szeretetedet, mint egy ölelés, amely azt mondja el, hogy nem vagyok egyedül. Ha életem párja vagy, érints meg. Talán azt hiszed, hogy szenvedélyed elég nekem, de csak karjaid tartják távol a félelmet. Szükségem van a vigasztaló, lágy érintésedre is, amely arra emlékeztet, hogy olyannak szeretsz, amilyen vagyok. Ha felnőtt gyermeked vagyok, érints meg. Ha van is családom, akit megölelhetek, szükségem van anyám apám karjára. Szülőként másképp látnak. Ha idős szülőd vagyok, érints meg. Ahogy én érintettelek, amikor kicsi voltál. Fogd a kezem, ülj közelebb, adj erőt. Melegítsd meg fáradt tagjaimat közelségeddel. Bár a bőröm ráncos, érintése vágyik. Ne félj, érints meg. Szóval azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos kicsi kis gesztusok. Jó, lényegkiemelés csak érzelmi intelligencia készség. A bal agyfélteke az tud elemezni, szépen részekre szed, de minden rész egyformán fontos. És nem tudja azt mondani az egyikre, hogy ez fontosabb, ez kevésbé fontos. Érted? Ezt nem tudja. Ez csak a jobb agyfélteke tudja, ami az érzelmi intelligenciának a területe. Gondold meg, van, mit tudom én, egy családi büdzsé, és összeadjuk, te ennyit hoztál, én ennyit hoztam, ennyi pénzünk van, ennyi nap van, ennyi fóka van, ennyit beosztunk, egy napra ennyi a kaja pénz, meg ennyi, mit tudom én, valami jó. Ez így rendben van. Igen ám, de a feleséged, Judit, és karácsony környékén van a névnapja. És akkor nagyon drága a virág. És akkor nézed a büdzsét, hogy hát ebből nem jön ki egy csokor tulipán, de az a kedvence. Mit mond a balagyféltekés, az, akinek nincsen érzelmi intelligenciája? Szépen szűken megmondja, édes Juditkám, nagyon bírlak, és majd nyáron kapsz egy kis tulipánt, mert most ez így nem fér bele, megértheted. Mit mondasz érzelmileg intelligens, hogy drága Juditkám, persze én is látom a büdzsét, de te mindennél fontosabb vagy, és ekkora kerek virágcsokrot hoztam neked, és holnap zsíros kenyeret ebédelnék, ha lehetne. Jó. Nagyon fontos ebben a szövetségi létben, amikor ezek a megpróbáltatások, ezek a nehezek vannak, ezek a nem tudom micsodák, tehát érted, amikor olyan feloldhatatlannak tűnik, amikor nem tudunk, és hordozzuk azt a feszültséget és mindenfélét. A szövetségi létben azt mondja ez a kutató, és hát Kenteni Katya is ezt hangsúlyozza, hogy erre a válasz, hogy nem értelek, de szeretlek. Nem értelek, de a tiéd vagyok. Tudod? Szóval, hogy ebben tudunk. A jó Isten is a szövetségünkben így viselkedik velünk. Hányszor vagyok úgy, hogy azt kell neki mondani, hogy hát én téged nem értelek, apám, de azért szeretlek, gyere újra. És ez a válaszunk ebben a helyzetben. Tehát egy érzelmileg intelligens, alakulni tudó, rezdülni tudó, és most már biztos, hogy érzik, hogy miről van szó, hogy ezek micsodák, ezek az érzelmi intelligenciák. Azt szokták mondani, hogy ilyen puha készségek. Ez fogja eldönteni azt, hogy mélyül, él, eleven, pulzál az a kapcsolat, vagy nem. Vagy nem. Tehát azt mondja Albert Einstein, hogy azon múlik, hogy az érzület él-e, hogy azt mondja, hogy ha a tudomány gyorsabban fejlődik, mint a lelkiismeret, akkor elpusztul az élet. És ez a lelkiismeret tulajdonképpen erre is szokták mondani, hogy ez az érzelmi intelligencia. De én nem csak erre gondolok, biztos érezték, ez nem csak a lelkiismeret dolga. Ez a finomság, az egymásra hangolás, az a rezonancia, érted? Az a rezonancia, amire ugyanúgy tudunk egymásra rezdülni, ahogy talán az elején is tudtunk. Tehát egy táncra hívja az embert, egy együttmozdulásra, egy szenvedélyes együttlétre, amiben mindig fel tudjuk ezt egy kicsit, és ez az érzelmi intelligencián múlik. Hogy fel tudjuk-e, kis humor, az is érzelmi intelligencia, most nem volt meg. Ugye a játék, az intimitás, a gyengédség, az ölelés, a kicsi helyzetek, az átkeretezés, a megfordítás, a humor is egyébként ilyen. Érted? Ezerféle ilyen. És mit mondtunk erről? Sok tapasztalat kell belőle. Sok. Mert különben ritkítás történik, és olyan, mintha nem is lett volna ott. Tehát ezt így lehet. Nem megértésen áll. Nem okosságon. Nem végzettségen. Nem pénzen. Időn, igen. Időn. Egymással eltöltött időn azon nagyon. És egymás felé forduló ilyen nyitott figyelmen. Ez az érzelmi intelligencia tulajdonképpen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytattuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató gondolatainak bemutatását. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Így szól Mikrónika. az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Podcast Mózsák között sorozatában a régmúlt és a közelmúlt ihlető női alakjairól beszélgettünk. Kozmuca Flóra, számos szerelmes vers ihletője, kiváló pszichológus és gyógypedagógus számunkra is inspiráló lehet. Eredményes életútja dr. Szűcs Novák Rita, a Nyelv és Irodalomtudomány Intézet adjunktusa, és Laskai Anna, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója beszélgetéséből megismerhető. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ismét zöld hetet szerveztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen április 20 és 24 között. A rendezvény célja a fenntarthatóság, teremtés és környezetvédelem témakörökben történő szemléletformálás volt. Az esemény megnyitójának a Líceum aulája adott otthont, ahol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai gyűltek össze. Dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektorhelyettese, David Brower környezetvédelmi aktivista szavait idézte, a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön, kiemelve ezzel a gyerekek szerepét a környezetvédelemben. Az ünnepélyes megnyitót követően a jelenlévőket a Líceum udvarára invitálták, ahol egy pillanatra tittel zöldbe borult a tér egy közös flashmob erejéig. Április 21-én a Líceum udvarán folytatódott a Zöld Hét, ahol a Tittel Pál könyvtár munkatársai bögre kaspó bőrzével, vászontáska csereberével, valamint könyvcsere akcióval készültek az odalátogatók számára. A szerda este párhuzamosan futó Nemzetközi Hét és a Zöld Hét részvevői gyűltek össze a Leányka Bisztróban, ahol megkóstolhatták az egyetem borait és tesztelhették tudásukat a fenntarthatósági kocsmakvíz során. Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, majd tartalmas szakmai és kulturális programokkal folytatódott az egyetem idei nemzetközi hete. A programsorozat április 20-án a Líceum kápolnájában tartott ünnepélyes megnyitóval indult, ahol az egyetem vezetői kiemelték, a nemzetközi hét az együttműködésről, a közös gondolkodásról és a különböző kultúrák találkozásáról szól. Az esemény különlegességét az adta, hogy 10 országból érkezett mintegy 25 vendégprofesszor, oktató és szakember kapcsolódott be a programokba, új nézőpontokat hozva az egyetem tudományos és oktatási életébe. A hét egyik legnépszerűbb programja a hagyományos Global Cooking Night volt, ahol a nemzetközi hallgatók saját országok ételeit készítették el és mutatták be. A hét csúcspontja egy közös faültetés volt, ahol a nemzetközi hét és a zöld hét résztvevői egy juharfa elültetésével fejezték ki elkötelezettségüket a fenntarthatóság és a nemzetközi együttműködés iránt. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A fenntarthatósági témahét részeként Áder János volt köztársasági elnök fenntartható közlekedés, fenntartható kommunikáció címmel tartott előadást az egyetemen. Az interaktív program célja az volt, hogy a fiatalok közérthető, mégis átfogó képet kapjanak a fenntarthatóság kihívásairól és lehetőségeiről. A hallgatóság először a repülés történetén keresztül ismerhette meg az ipari fejlődés és az energiafelhasználás kapcsolatát. Innen haladtak tovább a globális energiarendszerek kérdései felé, különös hangsúlyt fektetve a fosszilis energiahordozók szerepére és azok környezeti hatásaira. Az interaktív előadás egyik legfontosabb eleme a közvetlen párbeszéd volt, ugyanis a diákok kérdéseket tehettek fel az előadónak. A leggyakrabban felmerülő témák között szerepelt az árvizek problémája és azok kezelése, a klímaváltozás hatásai, az energetikai, valamint a használt akkumulátorok környezeti kockázatai. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt a Múzsák között az Eszterházy Podcastben. Én Laskai Anna vagyok, aki szerkesztőként van jelen, és természetesen szakértő, állandó szakértőként. Itt van velem Szűcs Novák Rita is. A mai adásban beszélgetésünk témája Kozmuca Flóra. Rita, hogyha én rá gondolok, mindig József Attila múzsája jut eszembe. Hálás vagyok annak, hogy beszélgetünk róla, mert így nem csak és Gyula feleségeként, ugye ezt a szerelmi háromszöget emlegették így még az irodalom órákon számomra is, hanem kiderült számomra, hogy fantasztikus gyógypedagógus volt. Mivel kezdjünk? Te melyiket ragadnád meg?
Én először is szólnék arról, ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy kettős évfordulót ülünk Kozmuca Flóra kapcsán idén, ugyanis 120 évvel született ezelőtt, és 30 éve hunyt el Kozmuca Flóra. Emiatt is nagyon fontos, hogy az ő nagyon komplex személyéről beszéljünk. A kezdetektől foglalkoznék vele, hiszen francia, német, magyar szakos középiskolai tanár volt, tehát hogy ugye ez volt a kiindulási pont, és ezután gyakorlatilag bölcsész képzés alatt figyelt fel a gyógypedagógiára. Egy újságban olvasott egyébként róla, és akkor beiratkozott a képzésre, de nem hagyta ott a bölcsész képzését sem, sőt, kevesen tudják róla, hogy a Sorbonon filozófiából doktorált is. Ezt még maga Illyés Gyula sem tudta, hosszú-hosszú évek óta éltek együtt, amikor egyszer rákérdezett, hogy mi az a doktora neved előtt. És a Flóra egyébként rájellemző szerénységgel sokáig kitért a válasz alól, majd bevallotta, hogy filozófiából doktorált. Kérdezte akkor Illyés, hogy de hát mégis ez a doktori disszertáció, ez hol van, ezt ki szokták ilyenkor nyomtatni, de erre végképp nem kapott választ.
Pedig biztos szívesen olvasta volna.
Igen, saját bevallása szerint is. Amúgy nagyon érdekes a család is, ahova született Kozmuca Flóra. Egy értelmiségi családba született, négyen voltak testvérek Flóráék. Édesapja bíró volt, nagyon szerette az irodalmat. Ez például az irodalom szeretete, ez tőle származott. Az édesapa polcán fellelhetők voltak a klasszikusok, Shakespeare, Molière, az orosz nagyobb szerzők művei, de ugyanúgy Jókai és Mikszát is megtalálható volt nála, és nagyon sokáig aktív szellemi és aktív fizikai sportos életet is élt az édesapa, 90 néhány éves koráig, haláláig egyébként nagyokat úszott a Balatonban, és még utolsó években megtanult horvátul saját önszorgalomból. Ami még érdekes egyébként itt a sport kapcsán, hogy az egész család nagyon sportos volt. A család, igazából Kozmuca Flóra szülei nagyon korán felfedeztek a 20-as években egy viszonylag lakatlan partszakaszt a Balatonnál, és először béreltek több évig nyaralót, aztán megvásároltak egy telket, és egyébként 31-re már saját nyaralójuk volt ezen a részen, ahova meghívták József Attilát is 37 nyarán, de József Attila betegsége miatt, illetve szanatóriumba kerülése miatt ez a látogatás meghiúsult, viszont arról tudunk, hogy József Attila halála után Illyés Gyula ellátogatott ide, és ugye híres az Illyés házas, Illyés Kozmuca házas párnak is a nyaralója, ahol utána nagyon aktív szellemi élet volt nyaranta. A híres írókat, költőket látták vendégül, és szintén híresek voltak a csiga vacsorák, amiket augusztus végén rendezett a család.
És mit jelent ez? Vagy azt, amire gondolok?
Szó szerint évről évre visszahívták a legjobb barátaikat, főként, ahogy említettem, költőket, írókat, hogy megvendégeljék őket csigával, és egyébként meg nyilván egy ilyen nagyon-nagyon pezsgő szellemi élet folyt mindeközben.
Köszönöm, hogy így ezzel az összefoglalóval megmutattad azt, hogy ahonnan ő indult, ott is már eleve ez a szellemi pezsgés, ez a nagyon a művészetek iránti, és a tudományok iránti, és a tanulás iránti nyitottság megjelent, mert számomra eleve lenyűgöző volt az, hogy ő három szakon tanult, hogy külföldi ösztöndíjas volt, az, hogy nőként akkor filozófiából doktorált, ezek mind olyan adalékok, amik nagyon árnyalják az ő személyiségét. Egyébként a családját tekintve engem az ragadott meg leginkább, hogy görögkatolikus volt, de hát ez ugye amiatt, hogy ugyanahoz a felekezethez tartozom. De azt gondolom, hogy ezzel, ahogy megmutattad azt, hogy aztán Illyés Gyula feleségeként is valahogy ez a folytonosságot volt az életében, ez a tanulás iránti vágy, ez a kultúrában való beágyazottság, ez hogy a műveltségét azt valahogy a mindennapokban is élte.
Valóban nagyon fontos továbbá az, hogy ő benne mindig benne volt egy segíteni akarás. Egyébként a Guyonnak az idézetét szoktuk, illetve ő maga is hozta ide saját könyvében is. Szenved tehát szeretem, így szól magyarul az az idézet, amivel egyébként József Attilára utalt, hiszen a József Attila utolsó hónapjairól írt visszaemlékezésében kitért arra is, hogy mi lehetett az, ami miatt egy ilyen szimpátiát érzett József Attila iránt, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy igent is mondott, bár vonakodva az ő házassági ajánlatára. Egyébként ő már nagyon fiatalon orvos szeretett volna lenni, amiről lebeszélte őt a család, és végül, ahogy már említettem, a bölcsész diploma mellett megcsinálta a gyógypedagógia szakot, de ez az altruizmus, ez végig jellemezte, ez a segíteni akarás végig jellemezte az ő munkáját, természetesen a gyógypedagógiai pszichológiában, ami ekkor ez egy úttörő irányzat volt, hiszen két önálló disziplínát vegyített, és megnézte azt, hogy miként lehet a gyakorlatban ezt a két nagyon-nagyon fontos területet együtt alkalmazni a gyerekek diagnózisában, illetve még fontosabb talán fejlesztésében. Ugye ő neki több kutatásra szólt arról is, hogy a fogyatékkal élő gyerekeket egyrészt hogy lehet fejleszteni, másrészt pedig, hogy mi az a maximum, amit ki lehet hozni az ő adottságaikból, lehetőségeikből, hogy ő önálló életet élő felnőttekké válhassanak.
Köszönöm, hogy ezt az aspektust is megmutattad. Nekem az is nagyon sokat mondó volt, hogy nézte, hogy a szegénység és az, hogy mennyire tudnak együtt haladni az oktatásban, illetve aztán később mire viszik a gyerekek, hogyan függ össze. Nekem nagyon azt mutatja, hogy végtelen érzékenységgel, szociális érzékenységgel is rendelkezett.
Nagyon híres kutatása volt a dobozi kutatás, csak így emlegeti a szakirodalom, hogy Doboz nevű községben végezte, ez a 30-as évek végén, 40-es évek elején folyt, egyébként 5 éven keresztül készített kutatás, ahova Illyés Gyula maga is már elkísérte először menyasszonyát, majd újdonsült feleségét, és ebben a kutatásban valóban az kapta a fókuszt, hogy a nyomor miként hat a gyermekek fejlődésére. Ugye ez egy nagyon szegény település, ahol végezte ezt a kutatást, és egyébként nagyon megrendítő volt a kutatásnak a körülménye is, hiszen két csoportra osztotta, ugye volt egy kontrollcsoport is a gyermekeket. Az egyik csoport gyerekeinek, ahogy Illyés fogalmazott, háromszor elegendő élelmet adtak, a másik csoport gyerekeinek nem adtak enni, ők konkrétan éheztek a kutatás alatt is, viszont próbálták őket valamelyest ruhákkal kárpótolni egyébként Flóra és Illyés, és ide hoztam egy idézetet, mert nagyon sok minden ebben a kis szövegrészben felelhető az is, hogy mennyire küzdelmes volt ez a kutatás, illetve az is, hogy Illyés miképpen segítette feleségét a kutatás során. Illyés írta az egyik művében egyébként 86-ban ezt. Mese, hogy gyermekkabátot lehet 7 pengőért kapni, a legolcsóbb 10. Le kell tennünk arról, hogy 20-at vegyünk. Az egyik ószeres nagyobb tétel esetén hajlandó 8-ért adni darabját, de oly öntelten fölényeskedik, hogy ott hagyjuk. A sarokban egy kövér, kofaszerű asszonságnál találunk 5 szép darabot, hosszú alkú után ideadja darabját 7 pengőért. Flóra vett még egy bársony gyermeknadrágot is, K.M. Péternek, aztán még egy nadrágot. Elvisztük a csomagot a keleti ruhatárába. Elvillamosozunk még 2 helyre, ahol ígértek használt ruhát, meg is kapjuk. Tehát olyan nagyon szép, hogy gyakorlatilag a kutatás során nem csak az élelemről gondoskodtak ők, tehát a mi házaspárunk Illyés és Kozmuca, hanem a ruhát is a másik kontrollcsoportnak is ők szerezték be közösen. Egyébként nagyon fontos még Flóra gyógypedagógiai tevékenységénél megemlíteni azt is, hogy nagyon sokat számít, hogy a mesterei iszonyat nagy munkabírású, szorgalmú és szakmailag is jelentős emberek voltak. Ezért is hívták egyébként Flórát a kicsit irigykedve, de kicsit nagyra becsüléssel is Szondi apródjának. Ugyanis Szondi Lipót volt, az egyik nagy mestere Flórának, és Benedek Istvánnal együtt, ugye, aki leszármazottja a benedekelek mesemondónknak, Benedek Istvánnal együtt részt vett Kozmuca Flóra a Szondi teszt megalkotásában, ami mai napig is ugye használatos diagnosztikai eszköz a pszichológiában. De egyébként Szondin kívül még Bárci Gusztáv, Tóth Zoltán neve említhető. Tóth Zoltán talán a laikusoknak kevesebb dolgot mond, de ő is nagyon sokat tett a fogyatékkal élőknek a fejlesztéséért, illetve oktatásáért, és egyébként Tóth Zoltánnak az asszisztense volt sokáig a főiskolán is Kozmuca Flóra. Ezt kevesen tudják például, Kozmuca Flóra volt talán az első, talán egyike a női oktatóknak a gyógypedagógiai főiskolán, és sokan nem is értették a férfi tanárok közül, hogy miért szükséges az, hogy női oktató is részt vegyen a képzésben.
Éppen ezt akartam kiemelni, hogy azért itt még mindig a 20. század elejéről, első évtizedeiről beszélünk, és milyen lehetett, mennyire érezte ezt a úttörő szerepet ő? Tehát milyen lehetett ez neki, hogy gondolom azért a külföldi ösztöndíj sem volt egy mindennapi eset, akár ez a filozófiai irány, az, hogy oktathatott a felsőoktatásban, az, hogy a legnagyobbak vették maguk mellé a teljesítménye alapján. Ezek azért nekem mind azt üzenik, hogy nem szokványos közegben mozgott, és feltétlenül nem gyakran mozgott női közegben.
Ahogy nekem sikerült megismernem Flóra személyiségét, és akkor most kicsit visszautalnék arra, hogy én 10 évvel ezelőtt csináltam egy kiállítást, mert Szemben ülsz velem címmel az Országos Széchenyi Könyvtárban Kozmuca Flóráról, és akkor kezdtem el vele foglalkozni. Akkor ismertem fel, hogy Kozmuca Flóra egy egyszerű, passzív, múzsai szereplőnél sokkal többet alkotott, sokkal tehetségesebb volt, sokkal sokszínűbb személyiség volt, és akkor láttam egyébként, hogy nem csak egyszerűen oktatott a gyógypedagógiai főiskolán, hanem nagyon-nagyon sok ideig a gyógypedagógiai főiskola főigazgatója is volt a mostani Damjanich utcai épületnek az alapkövét gyakorlatilag, ha nem is ő tette le, mert az átadása már nem volt, de még az alapkő letételen ott volt, de nagyon-nagyon sokrétű a pályája, és tényleg abban az időben, amikor a nőknek sokkal kevesebb lehetősége volt, az, hogy a lélektani laboratórium vezetője volt, hogy számos olyan tanulmányt, illetve könyvet szerzett ő, ami a mai napig még használatos a gyógypedagógia oktatásban, a fejlődésben gátolt gyermekről, vagy a fogyatékos munka lehetőségeinek kiszélesítéséről. Ez már a múlt század közepén megírta ezeket a könyveket. Legfontosabb műve azonban a gyógypedagógiai pszichológia volt, ami nagyon-nagyon sok kiadást élt meg a mai napig, egy nagyon szép, színes, borítójú könyv. De amit az ő személyéről meg elmondanék, az egyébként számomra múlt héten derült ki, amikor a gyógypedagógia karon, ami ugye a főiskolából származó kara, és most az ELTE-hez tartozik, egy nagy emlékkonferenciát tartott az egyetem, és nagy megtiszteltetés ért, amikor plenáris előadónak felkértek, és akkor egy kisebb kiállítást is megnyitottak az ő tiszteletére, ahol szerepet kapott az ő íróasztala, az ő jegyzetei, és az ő naptára is. És nagy vigasságot okozott ott a nézők, látogatók körében, amikor kinyitották a naptárát, és azt látták, hogy most már az évre pontosan nem emlékszem, de hogy január 2-án szigorlatoztatta a hallgatókat, tehát, hogy ott azért ő nagyon komolyan vette a szakmáját, nagyon komolyan vette az oktatást, nagyon komolyan vette a segíteni akarást. Sosem félig segített, hanem mindig teljes erőből a kollégái is, hallgatói, akik még mai napig köztünk vannak, nyilatkoztak róla, és mondták, hogy az utolsó pillanatig, hogyha írtak egy tanulmányt, és kíváncsiak voltak az ő véleményére, akkor ő azt elolvasta, leült, elmondta a véleményét, tehát mindig segíteni akart, és mindig komolyan vette ezt, és mindig nagyon precízen állt ezekhez a feladatokhoz, ahogy egyébként nagyon sok feladathoz, vagy nagyon sok dologhoz az életben érdemes íj és napló jegyzeteit olvasni, ahol leírja, hogy nagyon gyakran jártak kettesben úszni a Balatonban, de sokáig előfordult úgy is, hogy nem haladtak a vízben, és nem azért, mert Flóra nem tudott úszni, mert nagyon-nagyon jó úszó volt, hanem azért, mert ahogy úszott a vízben, húzgálta ki a különböző gyomnövényeket a víz aljáról, mert hogy annyira zavarta, hogyha valami nem úgy működik, ahogy szerinte kellett volna, de közben ez a segíteni akarás pedig abban is megmutatkozott, hogy amikor kijöttek a vízből íjéssel, és levették a vizes fürdőruhát, akkor mindig felhívta a íjés figyelmét arra, hogy ha kicsavarja a fürdőruhát, akkor csak növényre csavarja, és ez egy idő után íjésnek is teljesen természetes rutin feladattá vált az úszások után.
Milyen izgalmas, hogy itt már rögtön a környezettudatosságnál tartunk, de nekem az is feltűnt, ahogy most róla beszéltél, akár ezzel a január másodikai vizsgáztatással, akár a úszás közben is hasznossá teszem magam típusú cselekedettel, hogy mintha fáradhatatlan lett volna, vagy mintha egy ilyen állandó kényszer lett volna benne arra, nem biztos, hogy ez a legjobb szó rá, hogy cselekedjen, hogy hasznos legyen.
Teljesen jól látod, fáradhatatlannak tűnt számomra is, ahogy foglalkoztam vele, de erről beszámol az a közeg is, akik ismerték, én nagyon jó kapcsolatban vagyok az ő lányával, I. és Máriával, és az unokájával, Kodolányi Judittal, akiknek ezúton is nagyon hálás vagyok, hiszen nagyon sokat segítettek nekem a kutatásban, vagy bárhol, amikor megakadtam, akkor nagyon sok értékes, fontos információval, vagy építő kritikával láttak el. Tehát, hogy ők, tehát a család maga is erről számol be, hogy fáradhatatlan volt, bár ugye I. és Mária szokta mindig mondani, hogy ő gyermekként, egy egyedüli gyermekként, I. és Kozmuca gyermekeként úgy élte meg, hogy vele túl keveset foglalkoznak, mert hogy ő azt szerette volna, hogyha éjjel-nappal fogja egyszerre anyukája és apukája kezét, és közös időt töltenek lehetőség szerint a nap 24 órájában, de a család is, illetve a diákjai, hallgatói is így emlékeznek vissza erre, hogy alig aludt, illetve amikor íjest olvassuk, akkor ott az is látszik, hogy nem csak, hogy alig pihen, ha úgy érzi, hogy nincs ideje, akkor akár nem is eszik, tehát, hogy íjest próbálta több ízben rábeszélni, hogy ha valahol jártak, hogy ugorjanak be valahova enni, és akkor mondta Flóra, hogy nem majd otthon, de íjest erősködött, hogy de hát ez már mikor lesz már, hát ez még nagyon sok idő, de akkor egy kicsit Flóra átváltott ilyen huncú gyerek típusú szerepre, és akkor mondta, hogy hát, hadd legyek már egy kicsit éhesebb, és végül is meggyőzte íjést abban, hogy ráérnek még az evéssel, tehát fáradhatatlan volt valóban. Ő gyerekkorától ez a segíteni akarás, és az, hogy végül költő-író felesége lett, de már ugye előtte József Attilához is hajlandó lett volna hozzámenni, abban az is benne volt, hogy ő úgy képzelt kislánykorában, hogy egy nagy feltaláló, vagy képzőművész, festő, szobrász felesége lesz. És azért volt ez az elképzelése, mert ő azt gondolta, hogy ő maga önálló jogon nem lesz képes valami maradandót alkotni. Hát ezt most már ebből ennyi idő távlatából kijelentetjük, hogy ebben tévedett Kozmuca Flóra, mert igenis óriásit alkotott a saját szakmájában is. De hát fontos megemlékezni, irodalmárként is fontosnak tartom megemlékezni azokról a versekről is, amiket ő ihletett. Itt a két jelentősebb művész, József Attila és I. és Gyula, akinek a szerelmi költészetében Flóra egyértelműen megjelent, és különbség van a Flóra versekben. Míg József Attilának a Flóra versei egy ilyen nagyon hirtelen, nagyon elsöprő óriási érzelemről szólnak, hiszen ezt kevesen tudják, de József Attila azonnal beleszeretett Kozmuca Flórában első alkalommal. Egyébként ez ilyes esetében is elmondható.
A beszélgetésünk ezt nagyon szépen megmutatta. Szerintem az is kiderült, hogy mitől is volt múzsa Kozmuca Flóra, és közben pedig sikerült egy kiváló elhivatott gyógypedagógust is megismernünk.
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.